Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzetgazdasági miniszter tegnap a Eurogroup kibővített brüsszeli ülésén, ma pedig az ECOFIN tanácskozásán vett részt. Nagy Márton az uniós pénzügyminiszterekkel tartott tárgyalását követően az egész uniót érintő költségvetési kihívásokról nyilatkozott az MT-nek. Kiemelte, a költségvetés stabilitása elsődleges, így a kormány idén és jövőre is ezt megőrizze fogja végrehajtani a családokat és nyugdíjasokat célzó adócsökkentési lépéseket, mint például a három gyermekes anyák esziamentességét, a két gyerekes anyukák fokozatos esziamentessé válását, a családi adókedvezmények megduplázását vagy a nyugdíjasok áfa visszatérítését. A költségvetés eddig felhalmozott hiányát tekintve a miniszter rávilágított, hogy az év első négy hónapjában a hiánymérték az éves cél 71%-át tette ki, ami hasonló az előző évekhez. A fejnehéz lefutás jelentős részben az év első hónapjaiban kifizetett lakossági állampapírkamatnak, a februárban kifizetett 13. havi nyugdíjnak, valamint a rezsivédelmi ellentételezés időarányosnál nagyobb összegének köszönhető, ismertette. Hozzátette, az ország pénzügyi helyzete stabil, miközben a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés ellenére, többek közt a növekvő fogyasztásnak köszönhetően, a bevételek a várakozásoknak megfelelően érdemben növekedtek. Már 1000 család vett részt a vidéki otthonfelújítási programban az év első negyedében, mondta a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kondt Zsófia emlékeztetett, a program a korábban 370 000 család által igénybe vett otthonfelújítási program logikáján alapul, de kifejezetten az 5000-nél kisebb lélekszámú települések lakóinak szól, akik felújításaikhoz 50%-os, legfeljebb 3 millió forint támogatás igénylésével akár 6 milliós beruházást is megvalósíthatnak, és ehhez kedvezményes banki kölcsönt is felvehetnek. Donald Trump nem zárta ki, hogy személyesen vesz részt a csütörtökre Törökországba tervezett első közvetlen ukrán-orosz tárgyaláson, az amerikai elnök erről a Közel-Keletre utazva beszélt újságíróknak. Egyben emlékeztetett, ő volt az, aki ragaszkodott a közvetlen orosz-ukrán tárgyaláshoz, és nagyon fontosnak nevezte a találkozót, amely a vérontás lezárása felé vezethet. Trump ma megkezdte a Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emirátusokat érintő közel-keleti hivatalos útját. Az elnök azt is közölte, akár már a hétvégén beszélhet Xi Jinping kínai elnökkel, azt követően, hogy vasárnap a kereskedelmi vita átmeneti rendezésének eredményeként az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen nagy mértékben csökkentette az egymás áruira kiszabott kétoldalú kereskedelmet megbénító vámokat. Donald Trump megítélése szerint a Svájcban elért egyesség legfontosabb része az, hogy Kína hajlandó megnyitni piacát az Egyesült Államok előtt. Kölcsönös 90 napra szóló vámcsökkentésben állapodott meg Kína és az Egyesült Államok Genfben. Az USA-ba érkező kínai importra kivetett vámok 145-ről 30%-ra csökkennek, Peking pedig az USA-ból származó behozatalra 125-ről 10%-ra mérsékli a kivetett pótvámot. Ma benyújtja a parlamentnek a kormány a településvédelmi törvényt a társadalmi és szakmai egyeztetések alapján, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor az ATV.hu kérdésére azt mondta, a tervezetből kikerülhet az ingatlanszerzés kizárásának lehetősége. A kormány üdvözli, hogy a bankok és telekommunikációs cégek után a biztosítók is önkéntesen korlátozzák a lakásbiztosítások díjait. Az önkéntes vállalások eredményeként az ügyfelek a biztosítási díjat terhelő 12 havi inflációs hatásoktól mentesülnek, jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium. 1000 új autóbusszal válik még korszerűbbé és versenyképesebbé a MÁV csoport volánflottája, közölte a társaság. Nyártól szolgálatba áll 131 új dízelüzemű busz, és újabb 869 jármű beszerzéséről is döntöttek 2027-ig. Felidézték, Lázár János miniszter az év elején 10 vállalást fogalmazott meg, ezek egyike több mint 1000 vadonatúj autóbusz beszerzésére vonatkozik. Már több mint 900 000 ajánlották fel elektronikusan adójuk 1+1%-át, ismertette az adóhatóság. Az adózók a személy jövedelem adójuk 1%-át civil szervezeteknek, a másik 1%-át pedig vallási közösségeknek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlhatják fel. A katolikus egyház technikai száma 0011-es. Még két hétig lehet kitölteni a fogyasztóvédelmi konzultáció online kérdőívét, hívta fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André elmondta, a légiutasjogok esetében is egyértelműbb és szigorúbb szabályokra van szükség, ezért erre vonatkozó kérdés is szerepel a felmérésben. Végül az időjárásról. A vártnál kevesebbet csük a nap, a gomoly felhő és fátyolfelhő képződés néhol záporral járhat, főként a Tiszántúlon megélénkül a szél. A csúcsmérséklet 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a generációs különbségekből fakadó konfliktusokról folytatjuk beszélgetésünket vendégeinkkel, Tajtiné Lesó Györgyivel, a Tajti Önfejlesztő Műhely tanácsadójával, kóccsal, trénerrel, valamint Tajti Emmával, a műhely szociológus tanácsadójával. Ha tehetik, tartsanak velünk! Mennyire nehéz tud ez lenni, ugye a felelősség és a feladás kérdését nem is említettük ilyen szempontból, de hogy nagyon sok 20 évestől hallani azt, hogy ő nem is biztos, hogy vállalna gyereket, vagy ebbe a világba, vagy azért, mert ő nem tartja magát erre alkalmasnak, vagy bármit a környezetében. Ennek amúgy az lehet az oka, hogy ők ezt már tapasztalati úton hozzák magukkal, hogy ez milyen nehéz lehet, vagy milyen elvárásokkal szembesülhetnek, és utána ők meghozzák ezt a döntést?
Szerintem nagyon sok oka lehet, amiért valaki elgondolkodik azon, hogy akar egy gyermeket válni, vagy sem. Alapvetően csak arra gondolunk, hogy megtervezzük a család, megtervezzük az életünket. Régen kevesebb opció volt adott esetekben a tervezésre. Tehát az, hogy ha valaki ma azt mondja, hogy meg tudom választani, mit szeretnék csinálni, abban a választásban, abban a szabadságban benne van az, hogy én nemet mondok. Tehát ez már szerintem egy hatalmas nagy változás ahhoz képest, ami régen volt, valamint pluszban igen, bejöhetnek még egyéb dolgok. Nagyon sok olyan emberről hallok, illetve dolgozok olyan emberekkel, akik azért nem szeretnének gyereket vállalni, mert hogy azt mondják, hogy olyan generációs traumákat hoznak magukkal, és hogy érzelmileg nem érzik magukat képesnek arra, és felkészültnek, és hogy nem szeretnének addig gyereket vállalni, vagy akár egyáltalán még ők nem érzik azt, hogy egészséges egyénekként tudnak részt venni ebben. Tehát, hogy de ez mind-mind ugye az, hogy van lehetőség, tehát a választásnak a lehetősége. Ott vannak a tudatos tervezésnek a kérdésköre. És igen, és ugye itt is vannak konfliktusok, mert egy régebbről jövő egyén is mondhatja azt, hogy hát régen se volt minden biztos, hiszen háborúban születtünk, tehát háború alatt is születtek gyermekek. Nehéz. Nehéz. Szerintem nagyon sok tényezője van annak, hogy de szerintem ez a legfontosabb. Választani lehet. Tehát, hogy van egy ilyen lehetőség.
Ezért állnak talán értetlenül a szülők, vagy az idősebb generáció azok előtt, hogy hát te, hogy mondhatod, hogy nem. Igaz? Tehát, hogy, de nem beszéltünk ugye arról, hogy az Y generációnál például már mik voltak a fontosabb szempontok, mert hogy pont erre akartam kitérni, hogy talán az X, ugye, hogy hozta a baby boomerektől a mintát, talán bennük ez az újdonságra való felkészülés, azért mondom, hogy erősebb lehetett, mert már egy Y-Z generáció között talán kevesebb a különbség. Jól látom-e?
Igen, én is azt gondolom, hogy az Y és a Z közelebb áll egymáshoz, mint az X és az Y. Én azt gondolom, hogy pont ez a két generáció, és főleg az Y generációból a fiatalabbak, akiknek az iskolás évei alatt már ugye megjelentek a frontális oktatás mellett a projektmódszer, a kooperatív technikák, a különböző mentálhigiénés foglalkozások, a csoportfoglalkozások, tehát jóval nagyobb hangsúlyt kapott a személyiségfejlődés, a személyiségfejlesztés, az önismeret bővítés, amit tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a Z generációnál úgy elkezdett beérni. És ez az önmagamról való gondolkodás és a helyem megtalálása a világban, ez sokkal tudatosabbá vált, és ennek a tudatosságnak az egyik hozadéka, azt gondolom, amit a családalapítással és a gyermekvállalással is összekapcsolódik. Mert hogy a baby boomereknél, az X generációnál annyira evidencia volt, hogy 17-18 évesen befejezi a középiskolát valaki, és akkor, ha nő, akkor férhez megy, gyereket szül, dolgozik. Tehát, hogy nem, ahogy Emma is mondta, hogy jóval kevesebb választási lehetőség volt, és nem egyszer láthatunk olyan életutakat, ahol azzal szembesült a baby boomer generáció, hogy 18 évesen döntsd el, hogy vagy férhez mész, vagy főiskolára mész tovább tanulni, de akkor felejtsd el azt, hogy te most itt fél. Tehát a kettő együtt az lehetőségként nagyon fel sem merült. Ma pedig már, hogyha szétnézünk, akkor a felsőoktatásban már nagyon sok helyen kifejezetten olyan kollégiumok vannak, ahol fiatal családok, tehát párok vannak kollégiumban elhelyezve. Tehát, hogy teljesen természetes az, hogy nem eldöntendő, hanem futhat a kettő egymás mellett is. Tehát, hogy rengeteg az a variáció, amiben most lehet gondolkodni, és amiből választhatnak. Na de ennek ott van a terhe is.
Éppen erre akartam kitérni, hogy ez konfliktust okoz.
Hogyha a piros nadrágom és a kék nadrágom között kell választani, az egy lényegesen egyszerűbb és könnyebb választás, mint hogyha én találjam ki egyáltalán azt, hogy most szoknya vagy nadrág, és ha nadrág, akkor milyen hosszúságú, milyen színű, milyen fazonú. Mert amikor én voltam gyerek, és akkor abban az időszakban mindenki répa nadrágot hordott. Tehát fel sem merült, hogy, hogy valaki nem répan a drágot hord, mert akkor az volt a menő. Most viszont, ha bemegyünk csak a nadrágosztályra, akkor láthatjuk, hogy van legalább ötféle fazon. A skinny-től kezdve a répanadrágig, tehát hogy, és ugyanez igaz az képzésekre, a munkaerőpiacra, és arra is, hogy akkor most én akarok-e most gyermeket vállalni, vagy most akarok, itt akarok, elköltözve szeretnék, tehát hogy ez azért tud egyfajta, akár egy ilyen egzisztenciális krízist is okozni, hogyha túl sok a választási lehetőség.
Valamint ehhez kapcsolódva a választási lehetőségekhez a globalizáltság. Tehát szoktuk azt mondani társadalomtudományi szempontból, hogy ha Magyarországon nézünk egy középosztálybeli felsőoktatásban lévő 23 évest, sokkal közelebb áll egy német középosztálybeli felsőoktatásban jelenleg lévő 23 éveshez, mint Magyarországon mondjuk egy olyan középosztálybeli diákhoz, aki ugyanúgy 23 éves, de nincsen felsőoktatásban. Tehát, hogy olyan szinten nyílt ki a világ, és ez az Z-generációnak egy sajátossága, hogy amellett, hogy élt a saját fizikai környezetében, ott volt az online tér, ahol beszélgethetett egy teljesen más kultúrával és nyelvvel rendelkező egyénnel egy teljesen másik országból, teljesen másik időzónából. És hogy itt jön be az, hogy amellett, hogy, és amire már ugye beszéltünk a folyamatosan változó értékek körülöttünk, hogy nem csak abban kell levickelnünk, hogy körülöttünk mi történik, és mi az elvárás, hanem az, hogy mondjuk másik országban, ott máshogy várják el a dolgokat, és akkor ha nekik van lehetőségünk, akkor nekünk miért nem, vagy ha nekünk van, akkor nekik miért nem, és hogy látta azt az Z-generáció, és abban nőtt fel, hogy nagyon sokszínűek vagyunk. És ilyen szempontból szokták azt mondani, hogy az egyik legnyitottabb generáció az Z-generáció pont emiatt, mert hogy az, amit evidensnek gondolunk egy helyen, az a másik helyen nem evidens. És ilyen szempontból ez mind egy pozitívum, mind egy negatívum is lehet, hogy ugye nehézség az, hogy igen, ismerem azt, hogy milyen a magyar kultúra, de én nekem van egy mondjuk egy barátom, akivel beszélgetek Németországban, vagy Angliában, és náluk teljesen más a kultúra, és teljesen más az a kor, amikor szokásos mondjuk férhez menni gyereket vállalni, teljesen más, hogy élik a dolgokat, teljesen más mondjuk a gyermeknevelésről felfogott képük, mondjuk ott abban a családban, akivel beszélgetek, és hogy nagyon nehéz ebben az egészben megfogalmazni, hogy én ki vagyok. És itt csak egy érdekesség, hogyha valaki szeretne utána nézni, Stuart Hallnak van egy ilyen fogalma, hogy széttöredezett én, ami pont erről szól, és szerintem gyönyörűen megfogalmazza, hogy nem csak egy fizikális helyen létezem, hanem több fizikális helyen, több időben. Pont emiatt, mert ugye több időzónánk van, és hogy online térben vagyok, tehát nem csak én itt vagyok egy személy, hanem mindenhol máshol, ahol jelen vagyok, és ezért vagyok széttöredezve, és hogy nagyon nehéz ilyen szempontból megtalálni azt, hogy ki vagyok, és ez kapcsolódik ahhoz is, hogy ha mondjuk azt nézzük, hogy munkavállalás, vagy akár a szülői szerepek, hogy régen sokkal egyszerűbb volt kialakítani azt, hogy én ki vagyok. És hogyha már rájutottam oda 20 évesen, hogy tudom, hogy mit szeretnék, milyen lehetőségeim vannak itt a környezetemben, akkor elkezdek dolgozni, és látom azt, hogy más ezt csinálja, és tudom követni azt a dolgot, és magamévá tudom tenni azokat a életrendszereket, és azokat, tehát ahogy mások élnek. Viszont most, hogy én ki vagyok, és az, hogy kivé szeretnék válni, hát hol, itt vagy ott, azok mentén, az értékek mentén, vagy amit én hozok, tehát hogy nagyon nehéz, és ebben is eltolód tulajdonképpen a felnőtté válás ilyen szempontból, ugye mit szoktak mondani, hogy hát én a te korodban, én már régen bezzegben tudtam, hogy igen, tehát hogy nagyon sokszor van ebben is egy nehézség, hogy nehéz megtalálnunk önmagunkat, mert olyan szinten színes a világ, és igen, a lehetőség az egyszerre egy pozitívum, de egyszerre egy negatívum is, és ami fel is jött, hogy a nehézségek és a frusztráció, egyrészt az Z-generáció az itt éli meg a frusztrációt, hogy olyan szintű lehetőség van, hogy abban megtalálni a helyünket, és abban megtalálni a helyest, ugye, az nagyon nehéz.
melyik generáció volt az, ahol már előjött a szülőként való önmegvalósítás, és amiből mondjuk konfliktus adódhatott otthon?
Hát azt gondolom, hogy már az Y generációnál már ez jobban felerősödött, mint még az X-eseknél. És hát a mostani Z generáció, mert azért már ott is vannak szülők, és akik már gyermeket nevelnek, ott pedig ott szintén látható ez a választott, tehát nem a kijelölt, hanem a választott életforma és választott út. És én azt gondolom, hogy ezt itt azért fontos meghallani, mert addig, amíg az előző generációknál teljesen természetes volt az, hogy mindig az idősebbektől tanulunk, mert ugye náluk van a bölcsek köve, a tapasztalat, addig most ez is megváltozott. Tehát, hogy ez a tanulási irány, mert azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tanulhatunk az Z-generációtól például. Ugye, ahogy említettem ma is, itt a baby boomerek nagyon profik voltak az önkizsákmányolásban, munkaerőpiacon, ha csak arra gondolunk, hogy ugye a 80-as években a második gazdaság megjelenésével, ugye a főállás mellett lehetett vállalkozást indítani, hát ilyen GMK címszóval, akkor ebben a második gazdaságban ugye lehetőség volt arra, hogy valamiféle felhalmozást csináljunk, azzal lehetett előrébb haladni, vagy a hobbi kertek adta plusz munka, tehát hogy itt, ahogy Emma is mondta, ez a munka nemesít, ennek az égisze alatt ez az önkizsákmányolás, ez gyönyörűen meg tudott valósulni, és még az ideológia is meg volt hozzá gyártva tulajdonképpen, és ez tudott úgy öröklődni, hogy mindig csinálni kell valamit. És hogyha te nem csinálsz valamit, hanem csak leülsz, és nézel ki a fejedből, ugye ezt most az Z-generáció azt mondja, hogy én idő, és rekreálódás, akkor azt a baby boomerek, illetve az X-generáció bizonyos tagjai szerint, ez akkor te lusta vagy. Tehát, hogy, és ugye már megint visszakanyarodhatunk a szülő és a gyerek közötti konfliktusra, hogy a szülő ezt a ülsz és nézel ki a fejedből, te lusta vagy, mert mindig csinálni kell valamit, és akkor, hogy ez a hagyjál már élni konfliktus. De visszakanyarodva oda, hogy azt gondolom, hogy a Z-generációtól nagyon jól lehetne tanulni ezt a munka-magánélet egyensúlyt. És azt, hogy az élet az nem csak munkából áll, hanem abból is, hogy vannak különböző egyéb szerepeink, ahol kiteljesedhetünk, ahol önmegvalósíthatunk. És hogy ezekre is lehet hangsúlyt tenni, mert hogy ezek ugyanolyan fontosak, mint az, hogy a munka világában én hogyan teljesítek. És hogyha merünk tanulni a gyerekeinktől és a fiatalabb generációtól, akár egy munkahelyen is, akkor én azt gondolom, hogy azzal csak jót tehetünk saját magunknak is, a mentális egészségünknek és a fizikális egészségünknek is. Tehát, hogy amikor megkövezik a Z-generációst a munkahelyen, hogy pénteken 2 órakor kiesik a toll a kezéből, akkor most ő jó munkavállaló, vagy rossz munkavállaló, akkor ő most a nem hajlandó életét és vérét a cégért feláldozni, vagy pedig azt mondja, hogy ahhoz, hogy én hétfőn reggel teljes értékű munkavállalóként be tudjak jönni dolgozni, ahhoz nekem szükségem van arra, hogy ahogy lejárt a munkaidő, akkor péntek délután, szombat, vasárnap, én akkor egyéb más tevékenységet végezzek, és itt leszek kipihenve hétfőn reggel 8 órakor. Tehát, hogy ezek új nézőpontok, amiket, hogyha hagyunk beengedni, és merünk rátekinteni előítélet nélkül, akkor lehet, hogy segít elgondolkodni azon, hogy hogy biztos, hogy úgy a jó, ahogy ezt mi tanultuk, vagy ahogy mi eddig csináltuk, és lehet, hogyha kicsit másolnám az égenerációt, akkor később jutnék el mondjuk a reumatológiai szakrendelésre, mert hogy a fizikális jólétemért teszek, és elmegyek edzeni, elmegyek futni, vagy olyat csinálok, amiben jól érzem magam, és feltöltődöm.
Az örömforrás kérdéseik.
Meg valamint nagyon sokszor ugye azt szokták felhozni, hogy amit feljött, hogy lusta a Z-generáció, és hogy itt is ott merül fel a kérdés, hogy amikor azt mondja a Z-generáció, hogy igen, én szeretném letenni a munkát, és akkor pihenni, hazamenni, feltöltődni, csinálni a saját dolgaimat, hogy nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy nem kitartó a Z-generáció. És hogy mert ugye ezt a régebbi generációk ezt úgy fogják fel, mint ugye a nem vagy kitartó, mert továbbállsz. Mert ha jön az első konfliktus, akkor te fogod és munkáját váltasz. És hogy itt is vannak egy ilyen konfliktus ebben a nézőpontban, ugyanis az Z-generáció sokszor meg azt mondja, hogy nem én fogom megváltoztatni az egész szervezeti működést, ha itt engem nem bánnak velem emberként, és nem tudok rendesen működni ebben a szervezetben, akkor tovább megyek. Tehát itt is ez, hogy azt meri mondani az Z-generáció, hogy bocsánat, de én szeretném, ha engem emberként kezelnének, az az ő szempontjából ez egy önképviselet. Még a nagyon sokszor a baby boomer, vagy az X-generáció szempontjából ez lehet egy feladás is akár. Valamint, ami sokszor konfliktus szokott még okozni, az a hierarchikusságnak a kérdésköre. Tehát még talán az Y-generáció is beleesik abba, de már ott náluk van egy átalakulás az év felé, hogy a baby boomer és az X generációnál megszokott volt az, hogy minél idősebb valaki, annál nagyobb tiszteletet érdemel. Ugye ez a nyelvünkben is megjelenik, hiszen az idősebbeket általában ugye magázzuk, az idősebbek, a fiatalabbakat pedig ugye tegezik. Tehát, hogy megvan az, hogy csak azért kell valakinek tiszteletet adni, mert hogy több ideje él. És hogy az Z generáció az első generáció, aki viszont azt mondja néha, ugye sokszor szoktuk azt mondani, hogy elég arcátlanul, hogy hát figyelj már, én csak akkor tisztelek, ha te is tisztelsz. És akkor itt felmerül a kérdés, hogy akkor az Z generáció az tiszteletlen, vagy nem, vagy hogy mert ugye azt várja el, hogy az idősebbek normálisan beszélnek velük. De hogy itt akkor felmerül a kérdés, hogy ezt lehet egy kicsit pedzegetni, igen, hogy nem az lenne a normális, hogyha mindenki mindenkivel tisztelettel beszélne. Tehát, hogy itt is nagyon sok konfliktus van ebben, hogy az Z-generáció azt meri mondani, hogy bocsánat, de nem.
Tehát ez a partnerség, amit ugye itt utaltam, itt a projekt, kooperatív technika, projektpedagógiai módszerek, tehát, hogy itt ebben is, amiben ők ugye beletanultak tulajdonképpen, tehát hogy nem ez az autoritár nevelési stílus, hogy megmondom, hogy akkor te most ezt így csináld, hanem megbeszéljük. És hogyha rátanítunk egy generációt arra, hogy amikor csoportmunka van, projektmunka van, akkor ott partnerség van, akkor utána miért is csodálkozunk azon, hogyha partnerséget várnak el, amikor elkezdünk együtt dolgozni és együtt működni. Tehát nekem nagyon sok olyan 30 körüli tanácskérőm van, akik például multinacionális cégnél dolgoznak, és diplomásként, tehát hogy jó szakmai tudással magasan képzettek, és döbbenet, hogy milyen szinten ki vannak égve. Tehát az a kiégés, ami ezelőtt 10-15 évvel leginkább az ilyen 40-es korosztályt érintette, mondtuk is sokszor, hogy ez az életközépi válság, az most így meglepő, hogy milyen sok 30 körüli fiatal, munkavállaló kiégett abba a munkába, és leginkább akkor keresnek meg. Ez ilyen nagyon érdekes megfigyelés, semmi reprezentativitás nincsen benne, egyszerűen csak azt volt fura hallani, hogy ugye ezeknél a multis cégeknél elég gyakori az, hogy az anya céghez, vagy más országban lévő telephelyre helyeződnek, vagy mennek el így továbbképzésre. És mindig párhuzamba állítják az itteni működési módot, és amit mondjuk Németországba vagy Indonéziába tapasztalnak, hogy itt azt mondja a vezető, a főnök, hogy akkor ezt így kell csinálni. Pont. De miért? És azt mondja, hogy kint voltam Németországban egy hónapig, és akkor ott teljesen ilyen projektként kezelve együtt ötleteltünk, együtt dolgoztunk, és persze ott is a vezető mondta ki, hogy a végső döntést, de előtte a csoport, aki ezen dolgozott, ezen a projekten, ők ezt megtárgyalták, megvitatták, tehát egyfajta közös nevezőre hozták ezt a döntést, és ott úgy érezte, hogy számít az, amit mond, és súlya van annak, amit mond. És amikor pedig itt ilyen futószalagon ezt mondom, ezt csináld, és azt csinálja, és ezt várják, nem kell, hogy gondolkodjál, csak hajtsd végre, akkor ez nagyon-nagyon alá tud tenni ennek a korai kiégésnek. És ugye arra visszautalva, amit Emma mondott, hogy itt a munkavállalás, mert hogy én a te korodban már dolgoztam, itt ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ahogy az előbb is említettük, hogy középiskola után ugye elmentünk dolgozni, vagy elmentek a nagyszülők dolgozni, és hány éves korig? 55.
Igen.
55. Tehát, hogyha kiszámoljuk azt, és ezt van olyan Z-generációsom, aki megtette, hogy kiszámolta, hogy a nagymamája 18 évesen kezdett el dolgozni, és 55 éves koráig dolgozott, és elment nyugdíjba. És kiszámolta azt, hogy most ugye 65 év, és akkor ő neki mikor is kellene elkezdenie dolgozni ahhoz, hogy ő ugyanannyit dolgozzon, mint a nagymamája a munkaerőpiacon? Akkor miért baj az, hogy ő még 25 évesen nincsen a munkaerőpiacon? Sőt, hogyha ő jövőre elkezd dolgozni, akkor még akkor is jóval többet fog a munkaerőpiacon tölteni, mint a nagymamája. És még ugye nem is biztos, hogy 65 év lesz, vagy 62, amikor
vagy
lesz-e.
Ő,
vagy lesz-e egyáltalán. Tehát, hogy ugye ez a bizonytalanság, tehát, hogy azt sem tudom, hogy meddig fogok, vagy meddig kell majd a munkaerőpiacon lennem, akkor most miért probléma, hogy én 25 évesen még életemet és véremet a munkahelyért nem adom? Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amin azt gondolom, hogy jósan lehet elgondolkodni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a generációs különbségekből fakadó konfliktusokról beszélgettünk. Az adás utolsó részét jövő héten ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. 14. Leópápa Regina Czöli imája. Az egyháznak nagy szüksége van a hivatásokra, ne féljetek! Soha többé háborút! A pápa felhívása a világ hatalmasaihoz. Leó pápa a genezzánói jó tanács anyja Mária kegyhelyén imádkozott szolgálatáért. A Szent Atya a Santa Maria Maggiore Bazilikában fohászkodott Ferenc pápa sírjánál. 14. Leó pápa szentmisét mutatott be Szent Péter apostol sírja közelében. Tudnunk kell, hogyan kell ítélkezés nélkül meghallgatni. 14. Leó pápa Regina Czőli imája. Az egyháznak nagy szüksége van a hivatásokra, ne féljetek. Vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni bazilika központi erkélyéről köszöntötte a híveket, és mondta el a Regina Czőli imát. Róma püspökeként tartott első Regina Czőli imájában, amely Jó Pásztor vasárnapjára esik, a pápa arra szólított fel, hogy imádkozzon különösen is a papi és szerzetesi hivatásokért. Emlékeztette Ferenc pápának az idei hivatásos világnapjára írt üzenetére, amelyben elődje kérte, hogy fogadjuk be és kísérjük a fiatalokat.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Kedves testvéreim, szép vasárnapot! Köszöntötte a híveket 14. Leó pápa, majd a következő szavakkal folytatta beszédét. Isten ajándékának tekintem, hogy római püspöki szolgálatom első vasárnapja egyben Jó Pásztor vasárnapja. Ezen a vasárnapon a Szentmisén mindig János evangéliumának 10. fejezetét olvassuk fel, amelyben Jézus úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazi pásztor, aki ismeri és szereti juhait és életét adja értük. A Szent Atya emlékeztetett rá, hogy 62 éve ezen a vasárnapon ünnepeljük a hivatások világnapját, majd utalt rá, hogy Rómában ma tartják a zenekarok és a népi hagyományőrző csoportok jubileumát. Szeretettel üdvözölte az összes zarándokot, és megköszönte nekik, hogy zenéjükkel és előadásaikkal megvidámítják az ünnepet, Krisztus a Jó Pásztor ünnepét. Igen, ő az, aki szent lelkével vezeti az egyházat, hangsúlyozta 14. Leó pápa. Felidézte a vasárnapi evangéliumi szakaszt, amelyben Jézus kijelenti, hogy ismeri juhait, és hogy azok hallgatnak szavára, és követik őt. Valóban, Nagy Szent Gergely pápa is azt tanítja, hogy az emberek válaszolnak annak a szeretetére, aki szereti őket. Matiát testvéreim, örömömre szolgál, hogy veletek, és Isten egész népével együtt imádkozhatom a hivatásokért, különösen a papi és szerzetesi hivatásokért. Az egyháznak nagy szüksége van ezekre a hivatásokra. Fontos az is, hogy a fiatal férfiak és nők hivatásbeli útjukon
accoglienza, ascolto, incoraggiamento
befogadásra, meghallgatásra, bátorításra találjanak közösségeikben, és hogy számíthassanak az Isten és a testvérek iránti nagylelki odaadás hiteles modelljeire, fejtette ki beszédében a Szent Atya. Arra buzdított, hogy tegyük magunkévá Ferenc pápa felhívását, amelyet a mai hivatása világnapjára írt üzenetében hagyott ránk. Ebben arra hívott, hogy fogadjuk be és kísérjük a fiatalokat. Kérjük tehát a mennyei atyát, hogy mindannyian, a saját állapotunknak megfelelően legyünk az ő szíve szerinti pásztorai egymásnak. Legyünk képesek kölcsönösen segíteni egymást, hogy a szeretet és az igazság útján járjunk, mondta 14. Leó pápa, majd a fiatalokhoz fordult. Ne féljetek! Fogadjátok el az egyház és Krisztus Urunk meghívását.
Accettate l'invito della Chiesa e di Cristo Signore.
Végül a Szent Atya a következő fohászsal zárta a vasárnap déli Regina Czőli elimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária, akinek egész élete válasz volt az Úr meghívására, mindig kísérjen bennünket Jézus követésében.
Regina Czőli, letare. Halleluja!
Soha többé háborút. Leó pápa felhívása a világ hatalmasaihoz. A Regina Czőli imádság után a Szent Atya erőteljes felhívásra fordult az érdekeltekhez a háború és az erőszak által megsebzett területek békéje érdekében. Ukrajna számára valósítsák meg az igazságos és tartós békét, a gyermekek térhessenek vissza családjaikhoz. A gázai övezetben lépjen életbe a tűzszünet, bocsássák szabadon a túszakat. A Szent Péter téren összegyűlt mintegy 100 000 hívőt köszöntve, anyák napja alkalmából 14. Leó pápa megemlékezett minden édesanyáról, imádkérve a mennyben lévőkért is. A második világháború mérhetetlen tragédiája 80 évvel ezelőtt, május 8-án ért véget, 60 millió áldozatot követelve. Utalt rá a Szentatya, majd felidézte Ferenc pápa gyakori kijelentését, miszerint napjainkban részletekben zajlik a harmadik világháború. Ebben a drámai helyzetben 14. Leó pápa is a világ nagyjaihoz fordult, megismételve a mindig időszerű felhívást, soha többé háborút. A pápa mindenekelőtt Ukrajna helyzetére gondolt. Szívemben hordozom a szeretett ukrán nép szenvedéseit, mondta, arra buzdítva, hogy mindent tegyenek meg a valódi, igazságos és tartós béke mielőbbi megvalósulása érdekében. Szabadítsanak ki minden foglyot, és tegyék lehetővé, hogy a gyermekek visszatérhessenek családjaikhoz. Ezután 14. Leó pápa mély fájdalmának adott hangot a gázai övezetben folyó harcok miatt. Azonnali tűzszünetre szólított fel, illetve sürgette, hogy nyújtsanak humanitárius segít a meggyötört polgári lakosságnak, és szabadítsák ki az összes túszt. A pápa megelégedéssel fogadta az India és Pakisztán között létrejött tűzszüneti megállapodást, és annak a reményének adott hangot, hogy a közelgő tárgyalások révén az érintett feleknek sikerül tartós megállapodásra jutniuk. A pápa erre a törékeny és bizonytalan nemzetközi panorámára tekintve a szűzanya segítségét és áldását kérte a következő szavakkal: ezt a szívből jövő kérést a béke királynőjére bízom, hogy adja át az Úr Jézusnak és eszközölje ki számunkra a béke csodáját.
Per ottenerci il miracolo della pace.
Róma püspöke ezután a Szent Péter téren lévő hívek tömegét köszöntötte. A mintegy 100 000 zarándok, rómaiak és turisták már órák óta gyülekeztek, hogy részt vegyenek az újonnan megválasztott pápa első nyilvános imáján. Közöttük volt számos katonai zenekar, amatőr, folklór zenei együttes is, amelyek már szombaton jelen voltak Rómában a nekik szentelt jubileum alkalmából. A köszöntések után a Szentatya utalt rá, hogy Olaszországban és több más országban ezen a vasárnapon tartják anyák napját. A pápa üdvözletét küldte minden édesanyának, imával gondolva rájuk azokra is, akik már a mennyben vannak. Szép ünnepet kívánt minden édesanyának, majd mosolyogva és köszönettel fogadta a térről felcsendülő újjongást. Végül 14. Leó pápa szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a nemzetközi hívőseregtől, akik mintegy tanúskodtak a Szentatya által idézett Nagy Szent Gergely pápa tanításáról, miszerint az emberek válaszolnak annak szeretetére, aki szereti őket.
A pápa a Genazzanói Jó Tanács Anyja Mária kegyhelyen imádkozott szolgálatáért. Első meglepetésszerű látogatására 14. Leó pápa egy szimbolikus helyet választott, egy Róma közeli szentélyt, amely kedves az Ágoston rendiek számára, akik 1200 óta vannak jelen a kegyhelyen. A Genazzanói Jó Tanács Anyja Mária kegyhelyett. A pápa szombaton délután 4 óra körül érkezett oda magánlátogatásra. A Szent Ágoston rend szerzetesei által igazgatott kegyhelyen egy ősi szűzanyakép található, amely Albániából származik, és amely kedves a rendnek és 13. Leó pápa emlékének, aki soha nem tudott ellátogatni oda, de 1903-ban Basilica Minor rangra emelte. Más pápák viszont felkeresték a Jó Tanács Anyja kegyhelyet. 23. János pápa 1959-ben, és 2. János Pál pápa 1993-ban. 14. Leó pápa pedig bíborosként 2024. április 25-én szentmisét mutatott be a kegyhelyen a Jó Tanács Anyjának megérkezése ünnepén. Prévost bíboros homiliájában akkor kifejezte odaadását a szűzanya iránt, és arra buzdította a híveket, hogy merítsenek ihletet Máriától a béke és a kiengesztelődés terjesztéséhez a világban. Szombat délután Leó pápa egy Volkswagen Multivennel érkezett a Mária kegyhelyre, az első ülésen ült. Több száz fős újongó tömeg fogadta, akik a téren gyűltek össze, vagy az ablakokból és erkélyekről üdvözölték. Sokan azt kiabálták, hogy Leone Leone, a Leónév olasz változatát, és a környező utcák fokozatosan megteltek emberekkel. Miután belépett a templomba, ahol üdvözölte a szerzeteseket, a pápa megállt imádkozni, először az oltár előtt, majd a szűzanya képe előtt, ahol elhelyezett egy csokor fehér rózsát. A kegyhelynek 14. Leó pápa egy kejhet és egy paténát adományozott. A paténa a szertartásokon használt kis lapos kör alakú tálca, a szentmisén az ostját helyezik rá. A jelenlévőkkel együtt elmondta II. János Pál pápa imáját a jó tanács anyjához. Végül az üdvözlény Mária és a Salve Regina eléneklése után a pápa a templomban levőkhöz fordult. Köszöntötte őket és Genazzano lakosait, akik az épület előtt gyűltek össze. Nagyon vágytam arra, hogy eljöhessek ide az új szolgálatom első napjaiban, amelyet az egyház rám bízott, hogy Péter utódjaként vigyem tovább ezt a küldetést. És felidézve a Szent Ágoston rend generálisává választása után tett látogatását, valamint azt a döntését, hogy életét az egyháznak ajánlja fel, 14. Leó megerősítette bizalmát a jó tanács anyjában, a fény és a bölcsesség szűzanyjában, Mária szavaival, amelyeket a kánai mennyegző napján a szolgákhoz intézett, a János evangéliumában feljegyzettek szerint. Tegyétek meg, amit mond nektek. A pápa ezután az ágostonrendi közösséggel együtt egy belső terembe ment egy magánbeszélgetésre. A genazzanói ágostonrendi közösséggel tartott találkozó végén a pápa kilépett a bazilika kapuján, és a jelenlévőket a jó estét kifejezéssel köszöntötte kétszer is. Néhány szót intézett hozzájuk, kifejezve örömét, hogy eljöhetett és imádkozhatott a jó tanács anyjához. Felidézte a Nagy Mária tiszteletet, amelyet évek óta a szívemben hordozok, mondta, és azt, hogy csaknem 50 éven át többször is járt Genazzanóban. A szűzanya jelenléte tette hozzá nagy ajándék a Láció tartománybeli város lakossága számára, amelyből nagy felelősség is fakad. Ahogy az anya soha nem hagyja el gyermekeit, úgy nektek is hűségesnek kell lennetek az anyához. Ezután a pápa üdvözölte a fiatalokat és a szívükben fiatalokat. Mindannyian azok vagyunk, nem igaz? Mondta. Majd felidézte azt a lelkesedést, amellyel Mária példája szerint kell követni Jézust. Egy perui hívő hangosan üdvözölte, mire a pápa így válaszolt. Jól van, perui testvérem. Végül, mielőtt elhagyta a szentét, megáldotta a jelenlévőket. XIV. Leó a Santa Maria Maggiore bazilikában Ferenc pápa sírjánál imádkozott. Genazzanóból visszatérőben a pápa megállt a libériai bazilikában, hogy lerója kegyeletét elődje előtt. 7 óra után 5 perccel, a látogatások zárórája után érkezett a pápa a bazilika előtti térre, ahol a hívek éppen elfoglalták helyüket az esti rózsafűzér elimádkozására. A hívek hangos tapssal fogadták a bazilika központi hajójánál belépő szentatyát. A Leó pápa kiáltás még hangosabb volt, amely a pápa érkezését kísérte, aki mosolyogva, nyugodtan, jobb kezét felemelve üdvözölte azokat, akik előtte álltak. A pápa a Salus Populi Romani Mária ikon kápolnája felé indult, ahol néhány pillanatra megállt imádkozni Róma védőszentjének ikonja előtt, amelyet a történelem és a hagyomány szerint Szent Lukács festett. A pápa egy csokor rózsát helyezett az oltárra. Vele volt Rolandas Makrickas bíboros, a Santa Maria Maggiore bazilika főpapja, és az argentin Angel Sisto Rossi bíboros is. Egy utolsó mosolyt vetett a tömegre, majd Leó pápa tekintetét egy kis bemélyedés felé fordította, ahol a fények játéka megvilágítja a jópásztor keresztjét, amelyet Jorge Mario Bergoglio több mint 12 éven át viselt a nyakában fehér reverendája felett. A szentatya egyik kísérője átadta a rózsát, a pápa pedig letérdelt és a sírra helyezte. Majd továbbra is térden állva és csendben, amelyet a bazilikában jelenlévők is követtek, percekig imádkozott, lehajtott fejjel, összekulcsolt kézzel. Két pápa, az egyik térden állva, a másik az égből nézve találkozott egy kis, száraz, teljesen fehér térben. Erős hatású kép keretez. 14. Leó az imát követően folytatta rövid látogatását, megállt a Mária béke királynője szobor előtt, bepillantott a pálkápolnába, és röviden üdvözölte a kordonok mögött állókat az első sorokban. Majd a sekrestje felé vezető kijárat felé indult, és visszatért a Vatikánba. XIV. Leó pápa szentmisét mutatott be Szent Péter sírja közelében. Tudnunk kell, hogyan kell ítélkezés nélkül meghallgatni. Vasárnap reggel 14. Leó pápa lement a vatikáni grottákba, hogy szentmisét mutasson be annál az oltárnál, amely Szent Péter sírja közelében található. A hírt a Szentszék sajtóirodája jelentette be, közölve, hogy Szent Ágoston rendjének generális perjele Alejandro Moral Anton atya koncelebrált a pápával. A szentmise végén a pápa megállt imádkozni elődei sírjainál és a palliumok fülkéje előtt. A húsvéti időszakban oly jelentős vasárnap prédikációjában, amelynek első részét angolul, majd második felét olaszul mondta el, Prevost pápa a napi liturgia evangéliumáról, a jó pásztorról elmélkedett. A péteri szolgálat új küldetésének kezdetén a pápa Jézus Krisztus példájára tekintett, akinek átadjuk életünket és akitől függünk. Anyák napján, amelyet Olaszországban május 2. vasárnapján ünnepelnek, és amelyről a pápa nem mulasztott el megemlékezni, kijelentette, hogy Isten szeretetének egyik legszebb kifejeződése az a szeretet, amelyet az anyák árasztanak szét, különösen gyermekeik és unokáik felé. A hivatásokról szólva, hiszen ezen a napon ünnepli az egyház a hivatások világnapját, 14. Leó megjegyezte, hogy a bíborosok legutóbbi munkája során, az új pápa megválasztása előtt és után sokat beszéltek erről a témáról, és arról, hogy mennyire fontos, hogy mindannyian együtt keressük azokat. Először is azzal, hogy jó példát mutatunk az életünkben, örömmel, az evangélium örömét élve, nem másokat elbátortalanítva, hanem keresve a módját annak, hogy bátorítsuk a fiatalokat, hogy meghallják az Úr hangját, kövessék azt és szolgálják az egyházban. 14. Leó pápa ezután kiemelte az evangélium hirdetésének egyetemes szellemét, és így buzdított. Bátorság, félelem nélkül. A küldetés néha áldozatokkal is jár, emlékeztetett, és hangsúlyozta, hogy milyen fontos meghallgatni. Tudatában annak, hogy egyre jobban meg kell tanulnunk meghallgatni az igét és másokat, hogy párbeszédbe tudjunk lépni, a pápa megerősítette, hogy ez a hidak építésének előfeltétele, amelyeket Péter székébe való megválasztása utáni első szavaiban is említett. Tudnunk kell, hogyan kell meghallgatni úgy, hogy ne ítélkezzünk, hogy ne zárjuk be az ajtókat azt gondolva, hogy miénk a teljes igazság, és senki más nem mondhat nekünk semmit, mutatott rá 14. Leó. Ebből fakad majd nagyobb világosság ahhoz, hogy megértsük, milyen irányba hív az Úr.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Szabó Ferenc, Csokor. Havas éj ezüstjét, tavak tiszta tükrét, csillagok csóváját, rétek tarkaságát, méhek boldog táncát, sirályok szép röptét, őzgida nyögését, szűzlány remegését, várandósok álmát, szegény sóhajtását, kutató tudását, művész forró lázát, apám munkásságát, anyám szenvedését. Mind egybeszedem, s elibét teszem. Szűz, virág, szent anya.
Szabó Ferenc Csokor című versét Blaskó Balázs mondta el. Dr. Szabó Ferenc jezsuita, az alamegyei Kálócfán született 1931-ben. 50-ben érettségizett, majd egy-egy évet az Egri és a Szombathelyi szemináriumban töltött. 53-ban belépett a jezsuita rendbe. Francia és magyar irodalmat tanult Budapesten az idegen nyelvek főiskoláján, majd az ELTE-n. Előjárói kérésére távozott az országból, így rendi tanulmányait a Löwen melletti Egenhoveni főiskolán végezte. 62-ben szentelték pappá Brüsszelben, 66-ban teológiai doktorátust szerzett Párizsban. 67-től a Vatikáni Rádió magyar nyelvi műsorának szerkesztője volt egy negyed századon át. 92-ben jött haza. A Távlatok című negyedéves folyóirat főszerkesztője volt. 2000-től 2005-ig a Pázmányon óraadó volt kommunikáció szakon. Nevéhez számtalan filozófiai, teológiai, irodalomkritikai tanulmány, műfordítás és vers fűződik itthon és külföldön is. Verseket már 50-től kezdődően írt, ám amikor a jezsuita rendbe belépett, előjárói tanácsára hirtelen abba hagyta a költészetet. Első verses kötetét csak 82-ben adta ki Rómában. 70. születésnapja alkalmából Szent II. János pápápat táviratban köszöntötte, kiemelve odaadó szolgálatát a Vatikáni Rádió magyar adásának élén. Szabó Ferenc atya 2022-ben hunyt el.
A nap imája.
Légy áldott, ó kegyelemmel teljes! Fogadj el minket, amilyennek vagyunk itt melletted. Fogadj el minket, tekints a szívünkbe. Fogadd el gondjainkat és reményeinket. Segíts nekünk te, kegyelemmel teljes, hogy kitartsunk a kegyelemben, és ha szükséges lenne, visszatérjünk az élő Isten kegyelmébe, ami az ember legnagyobb és természet feletti jósága. Készíts fel minket fiad eljövetelére. Fogadj el minket napi problémáinkkal, gyöngeségeinkkel és hibáinkkal, válságainkkal, személyes, családi és társadalmi esendőségeinkkel együtt. Ne hagyd, hogy elveszítsük jó szándékunkat. Ne hagyd, hogy elveszítsük lelkiismeretünk őszintességét és magatartásunk becsületét. Járj közben imádságod által. Mentsd meg az egész világ békéjét. Légy velünk, te szeplőtelen. Légy velünk, légy Rómával. Légy az egyházzal és a világgal. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent